jó hallani ezt a zsivajt, ahol élet van, ott hangok vannak. Ezt kisgyermekünk, amikor megszülettek sorba, úgy éjszaka tapasztaltuk, hogy zajlik az élet éjszaka is. Addig úgy gondoltuk, hogy éjszaka az alvásról szól, de azért sok minden másra is fel lehet használni, hasznosabb dolgokra is. Örülök, hogy itt lehetek a testvérek között. Hát utolsó megyeszékhely ez, ahova eljutottam Magyarországon. A másik 18-ban már jártam, és ezen a héten már másodjára vagyok itt. Hát eléggé fölsűrűsödtek itt az események. Kedden is voltunk már itt néhányan Sopronból. Pap József Barnabásnak hívnak. A Józsefet azt az nagyszüleim kérték, hogy legyen benne a nevemben, mert 5 éves korában ez egyik bátyám, a bátyám meghalt, és ő pap József volt, apukám után ő is József volt, és utána született 72-ben Dániel, 73-ban Dániel bátyám, és 76-ban pedig én, és úgy a Barnabás nevet akarták, és ez az abcsel 4.36-ban olyan szépen együtt van a József, akit Barnabásnak neveztek el a tanítványok, a vígasztalás fiának, és Eger mellett nőttem fel, egy faluban, Szomolyán, már éppen Borsod megyéhez tartozó faluban, majd szakmunkás iskolába mentem, a szüleim hát ilyen kőfaragónak szántak, úgy gondolták, hogy erő többször úr belém, mint ész, úgyhogy azt kellene inkább kavatoztatni. Aztán hát ez átbillent egy idő után, hála az úrnak, nem csak az idővel a végegyengülés felé, hanem az úr megláttatta, hogy érdemes azért néha könyveket is olvasni, nem csak bármi más homokozóba játszik meg különböző dolgokkal. Utána leérettségiztem, és egy gyárban dolgoztam 3 évig, utána pedig elkerültem Angliába, majd pedig a teológiára 2002-ben, és 2006-tól Szexárdon szolgáltam, 2008-tól a feleségemmel együtt, akkor házasodtunk össze Márkus Krisztinával, és 3 gyermeket adott nekünk eddig az Úr, Sára, Jonatán és Benyámin a nevük, 4, 6, 4 és 1,5 évesek, és tavaly augusztus 6-a óta pedig Sopronban szolgálunk, 9 évig voltunk Szexárdon, és most kerültünk Sopronba. Hát vannak hasonlóságok, és még inkább vannak különbségek, de az Úr szeretett bennünket, akárhol éltük az életünket, és hálásak vagyunk, hogy az ő munkájában állhatunk. Így örülök, hogy azért maradtak a teremben is, miután a gyermekek kimentek, és kérik a mi Istenünket, hogy ő szóljon hozzánk, nyissuk meg a Bibliánkat. Az Apostolok Cselekedetei 17. fejezetéből szeretném az alapigét felolvasni. Az Apostolok Cselekedetei 17. fejezet első 9 verse lenne az alapigénk. Istenünk igéje és a mi Istenünk iránti tiszteletből kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Ez nem törvény, ez nem kéri tőlünk az ige, de kifejezhetjük ezáltal is a mi tiszteletünket. Az Apostolok Cselekedetei 17. fejezet első versétől így hangzik az ige. Tehát Apostolok Cselekedetei 17. fejezet első versétől. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, mármint Pál és Szilász, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta, és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívők élettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost, felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város előjárói elő hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek.
Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó, hogy a Te igédben mindenre megkapjuk a választ. Köszönjük, hogy amikor különböző érzelmi hullámaink talán, vagy különböző élethelyzetünk, különböző olyan gondolatunk, vagy éppen különböző kötelezettségünk van, akkor a Te igéd nem csak vigaszt, nem csak bátorítást, hanem útmutatást is ad egyben nekünk. Urunk, szeretnénk, hogyha a Te lelked által kapnánk ma is útmutatást, és kérünk, hogy így legyél közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet. Azért ezt az ige szakaszt választottam, mert virágvasárnap van, és mondhatnám, hogy hogy kapcsolódik ez a virágvasárnaphoz, hogy kapcsolódik ez az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálembe való, mondhatnánk így, hogy dicsőséges bevonulásához. Úgy kapcsolódik, hogy olyan dolgok történtek itt is, olyan dolgokat váltott ki az emberekből ez a két férfi, Pál és Szilász, amiket az Úr Jézus Krisztus is kiváltott virágvasárnapkor, és azt látjuk, hogy nem csupán nekik kellene mindezt kiváltaniuk a környezetükből, hanem nekünk is. Ez egy cél számunkra is, hogy mi is ilyen emberek legyünk, akik olyan dolgokat váltunk ki az emberekből, amelyre vagy azt olvassuk az igében, hogy fel is izgatták magukat, izgalmi állapotba kerültek, olyan állapotba kerültek, ami végre kizökkentette a megszokott rendjükből, és nem azért, mert valaki valamilyen gyilkosság, vagy valamilyen extrém nagy merénylet, vagy ki tudja, hogy micsoda történt ebben a világban, amire mindenki fölkapja a fejét, és másnap esetleg beszél róla a munkahelyén, vagy valamilyen társaságban, hanem azért, mert olyasmik történtek, amelyek személyesek, amelyek nem 5-10, 500 vagy 5000 kilométerre történtek, hanem amelyek velük történtek. Amelyek őket kell, hogy valamilyen döntésre késztessék. Azokat az embereket, akik között élünk, akik között járunk, akik között munkálkodunk. A zsidók azt mondták, hogy az apostolok felforgatják a világot. Igazuk volt? Igen, igazuk volt. Jó értelemben forgatták fel a világot, vagy rossz értelemben forgatták fel a világot? Hát ugye mi keresztények ülünk itt, hát csak nem mondjuk már Pálra meg Szilászra, hogy hát hely, de rossz értelemben, hanem azt látjuk, hogy jó értelemben, de a zsidók nem így vették. A zsidók nem így tapasztalták, és azt látjuk, hogy amikor az Úr Jézus bevonul, és mit csinál, amikor bevonul Jeruzsálembe? Hova megy? Elmegy a plázába, vagy elmegy valahová? Nem oda megy, bár mai nap lehet, hogy lenne rá lehetőség, mert elég sok üzlet nyitva tart, de Jézus nem oda megy. Nem ott kezd el ünnepelni, hanem elmegy a templomba. Mit csinálni megy oda? Rendet rakni. Nem tudom, hogy ki szeret közülünk rendet rakni. A kisgyermekeim közül úgy nehezen, hát volt az apjuktól mit tanulni, mert sajnos nekem is sokszor nehezemre esik, ugye az a zseni, aki átlát a káoszon, nem pedig az, aki a rendben úr tud lenni, de azt látjuk, hogy testvéreim, az Úr Jézus Krisztus, amikor megjelenik Jeruzsálemben, ő a rendet akarja visszaállítani. Milyen rendet? Hát a zsidóknak az nem rend, hogy Jézus gyógyítgat, támaszgat, meg különböző olyan dolgokat tesz, amit ők nem képesek. Mert a Szent Lélek nem engedi meg, hogy olyan dolgokat vigyenek véghez, amelyek nem azt dicsőítik, akit ők képviselnek, vagy akiket ők bemutatnak. Mert lehet, hogy a szájukkal valakit képviselnek, de az életükkel nem azt mutatják be, és amikor ilyen ambivalens dolgok vannak az emberben, hogy mást mond és mást cselekszik, akkor az Úr egy idő után nem kezdi el igazolni. Ahogy a zsidókat se kezdte el igazolni, és nem az volt a célja az Istennek, hogy Dávid után most már kicsúcsosodjon egy óriási zsidó állam, és akkor a zsidó államban egyesüljenek a népek, hanem az volt a célja, hogy megváltsa ezt a világot, helyreállítsa azt a rendet, amelyet ő ott az Édenkertbe teremtett. És tudjuk, hogy olyan szinten nem tudja helyreállítani, ha lehet így mondani, ezen a földön. Mert tudjuk, hogy nem kaptuk meg a halhatatlanságot, nem kaptuk meg azokat a dolgokat, amelyeket ott talán megkapott Ádám és Éva, hogy esetleg Ádám kicsit könnyebben szerzi az ő eleségét a családja számára, vagy Éva egy picit könnyebben hozza a világra az ő magzatját. Nem kapta meg az emberiség azokat, hanem valami mást kapott. Valami olyasmit kapott, amellyel bemutathatja ezen a világon az isteni rendet. És azt látjuk, testvéreim, hogy ezt a rendet, ezt a rendezettséget hirdeti Pál és Szilász, hirdeti Jézus, és hirdetik az angyalok, amikor az Úr Jézus megszületik, hirdeti az Ószövetség, hogy rend lesz ezen a világon, amikor Jézus Krisztus lesz a teljhatalmú Úr. És mi, amikor kilépünk ezen az ajtón, nem egy rendezett dolgot látunk. Laci mondta, hogy itt a parkoló majd egy néhány hónapra ilyen fölturkálmány helyzetbe fog kerülni. Hát az nem egy rend, amikor olyan föl van szaggatva minden, viszont szeptemberre van talán az az ígéret, hogy rend lesz. Parkolóhely nem lesz, de rend az lesz. Ez is valami. A környéken azért lesz, és beszélgettünk róla, hogy azt a néhány perc sétát azért meg lehet tenni bárkinek. Az Úr azt akarja, hogy rend legyen a mi életünkben, de amikor az ő rendjét hozza erre a világra, akkor szembe kell, hogy menjen a rendszerrel, mondhatnánk így, bár az idősebbek erre a szóra még más gondolnak, de azzal a berendezkedett világgal, amire berendezkedik manapság a világ, hogy a hatalom, a pénz, hogy a tekintély, hogy a különböző olyan dolgok, amivel úgy gondoljuk, hogy el lehet érni valamit, ennek a rendnek az ellenkezőjét akarja az Úr bemutatni, hogy nem ez a rend, a valós, igaz rend. Lehet, hogy embereket bizalmunkba lehet keríteni, de talán nem lehet olyan világot létrehozni, amelyben a szeretet van jelen, amelyben az embertárs elénk kerül. Amiben azt látja az ember, hogy úgy akarok felé viszonyulni, hogy ahogy az Isten viszonyulna ő felé. Nem úgy, ahogy úgy gondolom, hogy az nekem majd jó lesz, akár a későbbiekben, vagy akár rövid távon. Tehát mivel üzen hadat Pál és Szilász ennek a világnak? Azzal, hogy szembe megy egy néhány dologgal. Szembe megy a bűnnel, szembe megy az igazságtalansággal, és szembe megy minden gonoszsággal. Ezek ellen menni. Olyan bejáratott dolgok ellen menni ezen a világon, amelyek már olyan évszázados vagy évezredes hagyományra tesznek szert. Hát, hogyha ezek ellen megy valaki, akkor megtapasztalhatja, hogy nem fognak neki örülni. Két dolog lehetséges. Hogyha az ember szembe megy ezzel a helyzettel, akkor annak ellenére, hogy azért néha éreztetik vele, hol erősebben, hol gyengébben, hogy nem jó irányba haladsz, ennek ellenére vagy megmarad a békessége, és vagy sokszor ez a békesség, sokszor ez az Istentől jövő nyugalom jellemzi, vagy pedig elveszíti a békességét. Ha elveszíti a békességét, akkor csak valamilyen humanista esetleg, vagy valamilyen erkölcscsősz, vagy valamilyen, ki tudja, hogy milyen beállítottságú ember, de nem az Isten lelke az, aki őt átformálja, és átformálta. Az Úr azt akarja, hogy úgy legyünk jelen a világban, hogy miközben sok ember ellenünk támad, és sokszor, testvéreim, nem azért támadnak ellenünk, mert gonoszaknak látnak minket, hanem azért, mert amit képviselünk, azt nem tudják elhinni, hogy ilyen létezik. Nem tudják elhinni, hogy lehet valaki béketeremtő. Miért nem áll az egyik oldalra, miért nem áll a másik oldalra? Hogy lehet valakinek a szíve tiszta? Hogy lehet valaki irgalmas, amikor nem irgalmazni kéne, hanem lecsapni kéne a bárddal, és megsemmisíteni azt az embert, akinél valamilyen hiányosságot, vagy esetleg valamilyen bűnt látunk. A világ így gondolkodik. Büntessük meg, váljuk le a kezét. Ne, mi az, hogy ellopott? Mi az, hogy olyan sokat lopott? Tanulja meg! Meg fogja tanulni? A szíve meg fog változni? Nem fog megváltozni. A római birodalom próbált vasakarattal, korbáccsal rendet tartani, de azt látjuk, hogy megszűnt a rendszer. megszűnt. Nem működik. Nem működőképes az a rendszer, amely nem az Istenből táplálkozik. Csak az a rendszer működik, amely az Isten lelke által. Azt látjuk, hogy Pálék elmennek Tesszalonikába, és elkezdik hirdetni az igét. Azt olvassuk, hogy vitába szállt velük. No, hát megint egy szép keresztény jellemvonás, a vitatkozás. Ugye szokták azt mondani, az első baptista a Bibliába, Ábrahám és Lót, ha te jobbra mégy, akkor én balra. Ilyen lelkülettel viszonyulnak talán egymáshoz az emberek. De azt látjuk, hogy az Úr nem ezt akarja. Nem azt akarja, hogy olyan emberek legyünk, akik csak azért gondolunk máshogy dolgokat, hogy nekünk legyen igazunk. Az Úr, én azt tapasztalom az igében, hogy egységre nevel. Még akkor is, hogyha egyet visszalapoznánk a Bibliában, akkor pont Pál és Barnabásnak a szétválásának a tanúi lehetünk, mert János Márkon összevesztek, Barnabás, mint az unoka öccsét azért fölkarolta volna, és látott benne jövőre nézve fantáziát. Pál apostol meg azt mondta, hogy nekünk nincs időnk most ilyen tanítványozásra, meg nincs időnk ilyen lelki kiskorúaknak a gügyülgetését arra figyelésre, hanem arra lenne idő, hogy menjünk, terhelhető férfiakra van szükség, olyanokra, akik tudják az evangéliumot vinni, nem bizonytalanok. Aztán azt látjuk, hogy Barnabásnak is igaza lett, meg Pálnak is igaza lett, mert Pál valóban nem tudta magával vinni azt az embert, akit még ő neki kellett volna valamilyen szinten a tejnek italával itatni. Ez a Barnabás feladata volt, ha lehet így mondani, így hozta föl Pált is, hogy a tejnek italával itatta, és vigasztalta, és bátorította, és erősítette, hogy amit az Úr el akar végezni benne, azt hagyja, és azt élje meg, és azt nyilvánítsa ki. És azt látjuk, hogy a későbbiekben maga Pál mondja, hogy küld már hozzám azt a János Márkot, mert olyan nagy hasznomra lenne, és nagy hasznára is volt, tudjuk. A mi Istenünk szeretné azt, hogyha olyan emberek lennénk, akik nem vitatkozni akarunk, akik nem vitába szállunk, elsősorban a testvéreinkkel, hanem vitába szállunk a berögzött rendszer ellen. Vitába szállunk, hát azért azt látjuk, hogy Pál apostol nem ilyen bárdokkal, mert ki tudja, hogy milyen dolgokkal járt, miután megtért. Előtte tudjuk, hogy gúzsba kötni akarta az embereket, meg elvinni különböző büntető helyekre, de utána, amikor megtért, akkor valami más eszköze volt. Olyan eszköze volt, amit nem vehet el a világ. A társadalomban létező különböző osztályokat, a társadalomban jogban létező alapelveket, amik jelen vannak, azokkal szállt vitába, a társadalomban létező vallási felfogásokat, ugye közeledik a húsvét, és van egy néhány vallási felfogás, hogy a húsvét mit jelent. Az Úr azt akarja, hogy valóban azt jelentsen számunkra, amit valóban jelent. Jézus Krisztus megváltását, ugye halálát és föltámadását, amely által a mi bűneink bocsánata lehet. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor ezen a földön járt, és amit ő képviselt, azt minden emberre kiterjesztette. Azt látjuk, hogy a társadalmi osztály legalján levő embereknek is ugyanolyan joguk és lehetőségük volt. Azt mondja az ige, a szegényeknek az evangélium, az örömhír hirdettetik. Nincsenek elzárva. Nincsenek olyan emberek, akik nem lennének méltók arra, hogy az evangélium ne hirdettessék számukra, és ne álljanak döntés elé. Azt látjuk, hogy a gyermekek, a szegények olyan emberek, amelyek az Úr Jézus sokszor hivatkozik, vagy például a paráznák és a vámszedők. Miért hivatkozhat rájuk Jézus? Ki akar parázna, vagy éppen pénz által csaló lenni? Ugye egyiken se gondolom, hogy akarnánk. Mégis azt mondja az Úr, hogy ő bennük van megtérési vágy. Ő bennük van bűnfölismerés. Ő bennük van olyasmi, hogy látják, hogy még maguk az emberek is kitaszítják őket, és hogyha valaki elfogadó szeretettel közelít feléjük, és azt adja nekik, amire igazán szükségük van. Mert testvéreim, nagyon sokszor abban a hibába esünk, hogy azt próbáljuk adni az embereknek, amit mi gondolunk, hogy szükségük van. Az éhes embernek szüksége van enni. Adunk nekik másodszor is, ötödször is, aztán észrevesszük, hogy a minden nap kért tőlünk enni, és valamit kiváltottunk az ő életéből, amit nem biztos, hogy ki kellett volna, mert a Biblia nem erre biztat bennünket. Olyas valamit kellene nekik adni, amit egyedül csak az Isten tud. Milyen jó az, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy szánakozom ezen a népen, mert már néhány napja nem ettek, és haza se tudom őket engedni, mert kidőlnek az úton, és hát van itt két hal meg öt kenyér, ezzel azért ekkora sokaságot nem nagyon tudunk jól akatni, és azt mondja az Úr, hogy hát adjatok neki ti enni. De hát ennyink van. Ti adjatok neki enni. Mire hatalmat szól bennünket, testvéreim, a mi Istenünk? Arra, hogy izgágák legyünk, arra, hogy vitába szálljunk, arra, hogy fölbojdulást okozzunk. Testvéreim, társadalmi szinten, ha lehet így mondani, nem. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus, amikor összesereg lett ez a tömeg, akik ünnepelték őt, amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor nem maga mellé gyűjtötte, aztán a tanítványok gyorsan mindenkinek adtak egy szavját, vagy valamit, és akkor most már gyerünk a Herodeshez, vagy nem tudom, hogy kihez, és öljük meg, és változtassuk meg a rendszert, hanem valami mást hirdetett. Egyik ismerősöm mondta, hogy az én életemben még az a rend, ami ebbe a világba van, meg fog változni. Hát akkor nem nagyon hittem el neki, ő egyébként abban a rendben élte le az életét, amelyik 90 előtt volt, és azt mondja, hogy valahogy ez a törvényszerűség, hogy az a rend is megbukik, meg ez a rend is valamikor meg fog bukni. Még az én életemben. Hát remélem, hogy nagyon sokáig élek, vagy nem tudom, hogy jó-e, hogy megbukik, vagy nem, de azt látjuk, hogy recseg-ropog ez a rend. Recseg-ropog. Próbálják úgy törvényekkel fenntartani, szabályozni. Valahogy az lenne a célja az uralkodóknak, hogy a jót megdicsérjék, a gonoszt megbüntessék. Az Úr erre hatalmazta föl őket, és sokszor nem ezt látjuk. Sokszor azt látjuk, amit a prédikátor is mond, hogy húzzák, halasszák az ítélethozatalt, és ezerszer elkövetheti ugyanazt a bűnt az az ember, akin már ítéletet kellett volna hozni. És testvéreim, mégis az Úr azt látjuk, hogy valami más renddel megy az emberek közé. Az isteni renddel, ami egyben az igazságot és a kegyelmet is önmagában hordozza. Az isteni rend. És testvéreim, döbbenetes az, amikor a kereszten elhangzik, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És testvéreim, sokszor fölteszem magamba a kérdést, amikor valaki talán alaptalanul megbánt, vagy valahogy úgy viszonyul hozzám, hogy úgy gondolom, hogy nem érdemlem meg, hogy ezt most tudatosan tette, vagy nem tudatosan. Mert ha tudatosan tette, akkor hát az nagyon fájdalmas tud lenni, de ha nem annyira tudatos volt ez, ugye az aténi beszédben egyet, hogyha lapoznánk a Bibliánkban, ott elhangzik, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Úr. Testvéreim, tudatosan cselekszik ma ez a világ. Tudatosan cselekszik. Istenít olyan embereket, akik nemhogy jó irányba forgatnák fel a világot, jó irányba próbálnák terelni, olyas valamit képviselnek, és olyas valamit élnek meg, ami Isten rendjéhez illeszkedő, vagy pedig olyanokat istenít, akik az Isten rendjétől még inkább el akarják, hogy rugaszkodjanak az emberek. Talán nem tudatosan, de ők ezt képviselik. Ők azt gondolják, hogy ez fogja majd szebbé és jobbá tenni ezt a világot, vagy azt gondolják, hogy így érdemes élni. És azt látjuk, hogy kiégés következik, azt látjuk, hogy sok öngyilkosság, azt látjuk, hogy az emberek leélik az életüket úgy, hogy nem tudják, hogy miért élnek, hogy miért vannak itt, hogy kell-e gyermek, nem kell gyermek, minek a gyermek, csak a baj van vele, vagy esetleg miért éljük az életünket. Utazgassunk. Egy másik kis rajzszínben láttam, hogy egy gróf évekig utazgatott, világot látott. Most, hogy ide kerültem Sopronba, tavaly április 25-én jártam először Sopronban, és ahogy jöttünk a Győr felől, mentünk arra Győr felől, láttam, hogy Nagyszenken mentünk át. Hát az egy nagy szentről sokunknak eszünkbe jut, hogy ott ki született, gróf Széchenyi István, és én amikor történelmet tanultuk, akkor én, hát én nagyon Széchenyi István voltam, annak ellenére, hogy Kossuth Borsodban született, meg én is, de valahogy mégis a Széchenyi olyan szimpatikus volt nekem, hogy nem olyan tüzesen akart mindenkit keresztül szúrni, mint Kossuth, és olyan megdobogott a szívem, hogy itt errefelé lakik Széchenyi, én nem sikerült lakott, nem sikerült eljutni a kastélyba, de majd a kis Kossuthot azért megpróbáljuk kiérvezni a gyermekekkel, meg minden más, és olyan fölnézettel, meg fölnézek sok mindenben Széchenyire. És még annak ellenére, hogy ő katolikus volt, Kossuth meg protestáns volt, ennek ellenére is, olyan sok minden olyasmit tett ezért az országért, amire úgy gondolnánk, hogy előrébb vitte, úgy modernizálta, úgy nyugativá tette, ugye ő sokat utazgatott, Anglia, rádöbbent, hogy ott mik vannak, nem csupán fából készült hidak, hanem esetleg kőből, meg vasból, ilyesmi is létezik, igen, és olyan sok mindenre rájött, olyan sok mindent beépített a magyarságba, és azt látjuk, hogy attól te meg én nem vagyok az Úrhoz közelebb, nem vagyok az Úr rendjéhez közelebb, mert az Úr azt akarja, hogy olyas valamit tanuljunk meg ezen a világon, amit legtöbbször nem valamilyen grófoktól, királyoktól, vagy ki tudja, hogy kiktől lehet megtanulni, hanem egyedül Jézustól és az őt képviselő, földön élő tanítványaitól. Azt látjuk, hogy Pál nem csak vitázott, hanem megmagyarázta. Megmagyarázta. Tudom-e, hogy miért élek úgy, ahogy élek? Egyszer föltették a kérdést, hogy maga mit hisz? Hát én azt hiszem, amit az egyházam hisz. És megkérdezték, hogy jó, hát akkor is az egyháza mit hisz? Hát az egyházam azt hiszi, amit én hiszek. Hát jó, akkor az egyház és maga mit hisznek? Mi ugyanazt hisszük. Ugye még mindig nem vagyunk előrébb. Még mindig nem vagyunk előrébb. Megmagyarázta, értelmezte, és az ő cselekedeteivel bemutatta. Bemutatta, mert mit olvasunk? A zsidóknak volt ott zsinagógájuk. Ki mehetett be egy zsinagógába? Egyik testvérem mondta, hogy amikor kicsit utána járt ennek a kérdésnek, ugye nők csak egy ilyen kis résen nézhettek be, hogy mi történik odabent. A zsidóknál szokás volt, hogy azért legalább 10 férfinek össze kell gyűlni, de hogyha csak 9-en jöttek össze, és ott van a tóra, akkor azt 10-nek elfogadják. Úgyhogy azért voltak azért kiskapuk, viszont egy ilyen kis lyukon nézhettek be, és ezért sokszor, hát amikor mondjuk a Szentlélek leszáll, meg különböző dolgok történtek, azért ott volt kukucskálási vágy, hogy mi történik oda bent, mik vannak, és azt feltételezik, hogy azért mondta Pál, hogy az asszonynak nem engedem meg a szólást a gyülekezetben, hogy ne legyen ilyen zűrzavar, aztán, hogy ez így volt, ezt nem tudom, de olyan jó magyarázatnak tűnik egyesek számára. Az Úr azt akarja, hogy amit élünk, amit képviselünk, azt ne azért tegyük, mert az apukánk, vagy éppen a szomszédunk, vagy a lelkipásztorunk olyan szépen elmondta innen a szószékről, hanem azért, mert az a meggyőződésünk. Meggyőződés. Nem csupán hit, hanem a hit tovább megy meggyőződésbe. Meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Nem csak meghalt, nem csak megszületett, feltámadt. Megszületett, azt még sokan elhiszik. Az is, hogy meghalt. Azért ez nem egy természet fölötti dolog, hogy valaki megszületek és meghal. De az, hogy feltámadt. Hogyha van meggyőződésem, akkor tudok úgy beszélni, és úgy képviselni az én Istenemet, ahogy Pál és Szilász képviselte, megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőkké lettek. Nagyon sokszor elhangzik az apostolok cselekedeteiben. Van valamilyen hatása, de sokszor nem olyan hatása van, ami ige hirdetésünknek, vagy ami emberek közötti forgolódásunknak, amilyet mi várnánk. Emlékszünk rá, amikor a hatásra jobban számítunk, mint az Istenre, akkor jöhet nehézség. A hatás olykor nem olyan, mint amit várunk. És a Bibliában voltak olyan emberek, akik ilyen elmaradt hatások miatt nehézségbe kerültek. Például Mózes. Mózes várta, hogy majd az ő szolgálata, az ő hatása, hogyha már másért nem is, de azért, mert ő képviseli az Urat, és 40 napig fönt van a hegyen, és a Tórát hozza, az igét hozza, 10 igét a kőlapokon, meg minden mást, és végül mit csinál? Fakasztunk-e nektek, támasztunk-e nektek vizet a pusztából, és ráüt kétszer a kőre, mert a hatást szeretné elérni, csak az a baj, hogy az az emberi hatás. Amikor emberi hatást akarunk elérni, akkor lehet, hogy valakit érzelmileg egy kicsit tudunk doppingolni, vagy földobni, vagy azt tudjuk mondani, hogy jaj, most olyan jó, hogy elmondhattam neked, úgy megkönnyebbült a lelkem, hogy ezeket mondod, de nem fog változás történni, nem fog hit ébredni, és nem fog meggyőződés megszilárdulni abban az emberben, mert mi akarunk hatást elérni. Mert esetleg a mi hatásunkkal akarnánk valamit tenni. És testvéreim, azt látjuk, hogy az Úr viszont azt mondja, hogy az ő amikor hatást fog ezen a földön elérni, amikor az ő hatásfoka a tetőre fog hágni egy-egy ember életében, azt nem mi fogjuk előidézni. Jó, hogyha mi is sok mindent meg tudunk tenni, és az igazság felé tudjuk az embereket terelni, és el tudjuk magyarázni, hogy mi miért nem dohányzunk, vagy miért nem részegen kell minket hazatolni a kocsmából, vagy miért nem ez, vagy miért nem az, vagy miért nem lopunk, vagy miért nem hazudunk, vagy miért nem tudjuk úgy élni az életünket, hogy abban az Isten igéjével ellene menjünk. Olyan jó, hogy az Úr elérhette bennünk ezt a hatást. De milyen nagy a vágyunk, és milyen nagy a mi epekedésünk, hogy bárcsak a környezetünkben élőkében is elérje ezt a hatást. Mire van szükséged? Milyen jó, hogy föltehetjük ezt a kérdést. Pál, amikor elment Tesszalonikába, nem azt kérdezte, hogy figyeljetek már, mit kellene még itt építeni, vagy milyen híd hiányzik, vagy milyen társadalmi munkát tudnánk itt elvégezni, hanem azt nézte meg, hogy mi hiányzik ebből a városból. Jézus Krisztus hiányzik. Mi hiányzik a te életedből? Itt tehetjük fel a kérdést, és Virágvasárnap pontosan erre akar rávilágítani. Az emberek, azt olvassuk a Máté evangéliumának a 21. fejezetében, hogy amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Máté 21:10-11. Felbojdult a város. Felbojdult. Vannak olyan rendezvények, amelyen fölbojdul a város. Szekszárdon volt ilyen születi fesztivál, az ott arrafelé hát nagy eseménynek számít. Eléggé föl tud bojdulni a város, sok minden le van zárva, és ami addig megszokott, azon a néhány napon minden eltér attól, fölbojdul a város. Miért bojdul föl a város? Azért, hogy az emberek előrébb jussanak az Isten iránti rendjükben, vagy azért, hogy történjen már végre valami, mert némelyek mondják, hogy hát itt nem történik semmi. Mennyivel jobb város mondjuk Pécs, mint Szekszárd. Ott annyi minden történik. Hát, nem tudom, pécsiek azt mondják, hogy nem történik semmi. Nem tudom, Szombathelyen mit szoktak mondani az emberek, hogy hol történik valami, hogy Sopronban nem vagyunk messze Bécstől. Hát, Bécsben nem történik semmi. Lehet, hogy történik egy-két dolog, de az ember azt gondolná, hogy az ott majd jobb lesz. Ott majd kiélhetek valami olyan vágyamat, amit itt a megszokott napjaimban nem tudok kiélni. Valami olyasmi fog történni, ami végre a megszokottól, az unalmastól, az esetleg terhestől, vagy ahogy föl lett olvasva, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, az én fáradtságomból majd kizökkent, az én terhemből majd megszabadít, és azt látjuk, hogy az Úr, amikor bemegy Jeruzsálembe, Akkor sokan ünneplik, azért, mert nagy próféta, azért, mert betegeket gyógyított, azért, mert némelyeket föltámasztott, azért, mert az örömhírt hirdette, és azok az elvek, amiket ő képviselt, azok az elvek olyan szimpatikusak, olyan gyönyörűek, igaz, hogy nem tudja senki sem megcsinálni, megtenni, de attól még nagyon jól hangzanak, és valahogy az emberi lélek vágyik arra, hogy bárcsak ilyen lenne ez a világ, bárcsak ilyen lenne ez a társadalom. Nem ez lenne a célja a társadalomnak, hogy akinek sok van, az segítse azt, akinek nincs olyan sok, hogy ő is megtapasztalhassa az Isten szeretetét. És testvéreim, milyen érdekes, hogy a mi Istenünk úgy hozza erre a világra az ő rendjét, hogy közben ez nagyon sok embernek nem tetszik. Azoknak, akik ezt a rendszert fönn akarják tartani. A sátán az Úr Jézusnak felajánlotta, hogyha leborulva imádsz engem, akkor neked adom ezt az egész világot. Neked adom. Mit adhatott volna neki? Az emberi lelkeket? Az emberi lelkek ugyanúgy megkötözve lettek volna. Azt a néhány anyagot, ami ezen a világon van, még akkor is, hogyha van az egyik, ami értékesebb, mondjuk a kőolaj, vagy az arany, valami nem annyira, egy kis szikla, vagy tufakő, van, ami értékesebb, van, ami nem. Ez sokat ér. Azt mondja az ige, hogy ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. A lelkeket akarta az Úr megnyerni. És azt látjuk, hogy a sátán eszköze által nem tudta, mit akar a sátán fogva tartani. A lelkeket, ezeket a lelkeket, és mindent meg fog érte tenni, hogy ezek a lelkek úgy viszonyuljanak az Istenhez, hogy lázadói legyenek az Istennek, hogy ellenállásba ütközzön az Isten, amikor valamit tenni akar ezen a földön. És azt látjuk, hogy magát az Úr Jézust is keresztre feszítik, és azt látjuk, hogy a korábbi helyen Filippiben bebörtönzik Pált és Szilászt, és olyan dolgok történnek a későbbiekben is vele, amikor esetleg szintén börtönözés, vagy megkövezés, vagy éppen hajótörés, vagy sok nehézség, sok szenvedés. Az Úr szeretné az, hogyha ezek nem tántorítanának el bennünket. Az Úr szeretné az, hogyha olyan békesség lenne a mi életünkbe, amelyet nem tud ez a világ kizökkenteni. Annak ellenére békességem van, hogy mindenki ellenem fordul. Nem csupán azért, mert nekem van igazam, hanem mert azért, mert tudok szeretni. Mert annak ellenére, hogy ellenem fordulsz, én tudlak téged szeretni, te pedig nem tudsz engem szeretni. Te engem megölni akarsz. Ki akar megölni? Az ördög, a sátán, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő akar megölni. Tudsz engem szeretni? És nem ilyen mízes-mázos szeretettel, mint ami a világban zajlik, hogy hát szeressük egymást, gyerekek, meg azért kárt ne okozzunk egymásnak, azért próbáljunk erre figyelni. Azért azt tapasztalom, hogy itt Nyugat-Dunán túlon az egymásra figyelés úgy nehezen megy. Nehezen megy. Nem tudom, hogy itt a szombathelyieknél ez biztos nem így van, de ott éjszakabbra azt tapasztalom, hogy mindenki olyan önző. Az én pozícióm, hogyha bevásároló kocsival megpróbálok valahogy elférni, két ember között a füle botját nem mozdítja senki, hogy jaj, azért hagyjuk már meg ezt a lehetőséget. Olyan furcsán két parkoló helyett simán, némelyik hármat is el tud foglalni, nem tudom, ilyen tehetségük van az embereknek, hogy ennyit is el tudnak foglalni. Simán el lehet, mert miénk a világ. Amit én akarok, az kell, hogy történjen. Az én rendemhez igazodjon a másik ember. Az én rendem, és testvéreim, ez a világ pontosan ezt sugallja nekünk. A te rendedet alakíts ki. És hogyha majd pozíciót és hatalmat kapsz, akkor ezt a rendet ruházd rá az embertársaidra. És akkor eljön a Kánaán. A sátán ezzel csapja be a világot. És azt látjuk, hogy Pál apostol nem önmagát hirdeti. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett. Hogy a Krisztus követőknek olykor lelkileg szenvednie kell. És azért, mint amiért Jóbnak is szenvednie kellett. Emlékszünk? Jobb, szegény Jobb ellen mindenki ellene támadott. A felesége azt még talán el is tudta volna valahogy viselni, mert azt már biztos megszokta korábban. De a barátai, akik csak úgy ritkán látták, azért mégse, tehát azért ők mégiscsak egy támasztékok voltak eddig. De azt látjuk, hogy amikor Jobbot bombázzák, akkor egy idő után azt mondja az Úr Jobbnak, amikor megalázza magát és visszavonja, és azt mondta, hogy most már ismerlek. Eddig csak hírből hallottam rólad. Tiszteltelek én téged teljes szívemből, de csak hírből hallottam rólad. Most ismertelek meg igazán. És testvéreim, sok embernél ez az ismeret hiányzik. Azaz a valódi ismeret, hogy úgy ismerje az Istent, amilyen ő valójában. És nagyon sokszor az Úr azért akar bennünket fölhasználni a világban, hogy ez az ismeret jelen legyen. Ilyen az Isten. Azt olvassuk az igében, hogy Antiókiában nevezték őket krisztusiaknak, krisztiánoszoknak, a tanítványokat. Elnevezték őket olyanok, mint Krisztus. Krisztusra hasonlítanak. Nagyon jó az, amikor így láthatnak bennünket, vagy így ilyen rendet tudunk képviselni és megélni. És azt látjuk, hogy ezt a rendet, ami Istenünk a hegyi beszéd elején, ha lehet így mondani, fekteti le. A hegyi beszédben. Olyan sokszor Jézusnak a cselekedeteit olyan örömmel olvassuk, és mi is vágyjuk esetleg, hogy a gyermekeink megtérjenek. Mostanában olyan sokszor a szívemben van az a apostolok cselekedetei 2.39-es ige, hogy mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Van ígéret arra, hogy a gyermekeink is hívővé válhatnak, hívők lehetnek, mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Tiétek, a gyermekeiteké, és mindenkié. Mindenkié, akit elhív az Úr. Hogyan fog elhívni valakit az Úr? Testvéreim, úgy, hogyha látja az Urat követő embereknek a helyes életét. Látja azt, hogy az ő boldogságuk, az ő meggyőződésük, az ő jövőképük, az ő embertársaikhoz való viszonyuk követésre méltó. Ők valahogy összebeszélnek talán a háta mögött, de mégis megvan egy bizonyos tisztelet. Megvan egy olyan tisztelet, hogy igen, azért sok mindent azért mégiscsak jól csinál. Sok mindentben azért mégiscsak, azt mondja az ige, a kívülállóknak jó véleménye van róla. Olyan vélemény, amiről azt lehet mondani, hogy az isteni rendhez igazodik. És testvéreim, a Máté evangéliumában azt mondja az ige 5. fejezetben, hogy boldogok a lelki szegények. A világban nem ez a rend. Tehát nem nincsenek ilyen transzparensek kint, hogy boldogok a lelki szegények, legyetek már ti is azok. Ne egyik párt se reklámozta még így önmagát, meg egyik áruházlánc se, meg egyik nagy, akármilyen menő autó szalon, hanem olyasmivel reklámoznak, hogy valami nagyon mindenki számára egy előnyös tulajdonságot mondanak. De azt látjuk, hogy azok, akik belátják, hogy nincs meg mindenre, sőt, azt lehet mondani, ahogy az Úr Jézus Krisztus mondja, nélkülem semmit se tudtok cselekedni, nincs meg arra az erejük, amire szükség lenne, hanem minden erejüket Krisztustól nyerik, azok, akik az istentelen világgal nem vágynak, és nem akarnak lépést tartani, hanem inkább jogtalanságot szenvednek el, mint hogy jogtalanságot tegyenek. Azok a lelki szegények. Miért ez az Istennek a rendje? Miért mondja azt, hogy szenvednie kellett? Jézusnak szenvednie kellett, mert egy olyan világba jött, ahol a sátán gondolkodás módja az Úr. Nem várhatjuk mi is, hogy majd mindenki megdicsér, mindenki előre tol, mindenki egyetért velünk, mert aki nem cselekszi azt, amit mi cselekszünk, az sok mindenben nem akar, és nem fog egyetérteni velünk. Az Úr megtörheti, és az Úr beláttathatja vele, hogy igen, nekem is erre van szükségem, mert olyan örvendetes dolog, hogy a felolvasott ige szakaszunkban azt olvastuk, hogy azért voltak olyan emberek, akik rájöttek, hogy hát azt az Istent kéne követnünk, akit Pál prédikál. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szíláshoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Sok istenfélő görög is. Nem csupán Izrael istenét félték, bár lehet, hogy néhányan voltak ilyenek, hanem a saját isteneiket. A pénzistenét, talán Zeuszt, aki majd megpróbálja a villámait egy kicsit távol tartani a saját életüktől, olyan isteneket féltek, amelyek úgy gondolták, hogy őket megmentik, előrébb viszik, kiteljesítik. Aztán azt olvassuk, hogy boldogok azok, akik sírnak. Jó szomorúnak lenni? Én úgy gondolom, hogy egyiken se ébredünk, hogy Uram, egy fél tonna szomorúság van, olyan jó jönne. Mert olyan boldogan ébredtem, és olyan szép a reggelem, hogy ezt valahogy el kéne rontani, mert egyszerűen kicsattanok a bőrömből. Ugye nem ébredünk így. De mégis valahogy azt tapasztaljuk, hogy a világ szomorúsággal akar leönteni bennünket. És testvéreim, hogyha igazán fáj a szívünk az elveszettekért, akkor nagyon sok szomorúság is van benne. Engem legtöbbször mostanában a gyermekeim szomorítanak el, és próbálom is velük éreztetni, hogy én ugyanúgy szeretlek titeket gyermekek, csak most szomorú vagyok. Ne akarjátok, hogy csikizzelek, meg ne akarjátok, hogy ezt vagy amazt csináljunk, mert most szomorú vagyok. Hogy valamilyen szinten tapasztalják, hogy nem olyasmit tettek, amivel örömre tudnak vidítani. Vannak ilyen cselekedetek is, és szoktak is, hál' Istennek. De boldogok azok, akik szomorúak. Nem azért lesznek szomorúak, mert önmagukra néznek, és hát igen, sajnos ilyen vagyok, és még mindig ilyen vagyok, és még mindig. Van, amikor a szükség van az Isten szerinti szomorúságra, amely megítél bennünket. De hogyha állandóan csak azon szomorkodunk, amik mi vagyunk, akkor nem tudjuk észrevenni az embertársunk szomorúságát, és nem tudjunk arra válaszolni. Gyászolhatunk saját bűnünk és saját korunk romlottsága fölött is, de az Úr azt akarja, hogy a mi szomorúságaink abból adódjanak, ahogy az emberek viszonyulnak Istenhez, ahogy az emberek viszonyulnak Krisztushoz. Emlékszünk, az Úr Jézus Krisztus megy Jeruzsálembe, ott van Jeruzsálembe, és megsiratja Jeruzsálemet. Nem akkor siratja meg, amikor elkezdi az ő tevékenységét, a 3 éves tevékeny munkáját, hanem gyakorlatilag a befejezés előtt egy néhány nappal. Akkor siratja meg. Sír, szomorkodik Jeruzsálem fölött. És pünköskor majd lesz is egyébként ennek gyümölcse. Nem baj a mi szomorúságunk, de Isten szerinti szomorúság legyen, és bátran merhetünk szomorúak lenni azokért, akiknek az élete az Isten ellen történik. Aztán azt látjuk, hogy szelidek, alázatosak, azokat szidalmazhatjátok, mert nem fognak viszont szidalmazni titeket. A hívőket lehet szidni, lehet rágalmazni, lehet ócsárolni, mert nem fog visszarágalmazni. Nem fog visszaócsárolni, és nem az a célja, hogy a negatívumait szedje elő mindenkinek, hanem az a célja, hogy az Istent mutassa be, hogy az Istennel tudod rendezni a dolgodat. Emlékszünk, amikor Dávidot, Simei ócsárolja, és mit mond Dávid? Ne vágd le, ne büntesd, hadd szidalmazzon, mert az Úr parancsolta neki. Szidalmazd Dávidot, és tudjuk, hogy azért később mégis meghal ez az ember, az Úré a bosszúállás. Inkább elszenved 100 megsértés, mint hogy ő sértsen meg. És testvéreim, milyen kapóra jönne olykor egy-egy ilyen övön aluli ütés egyes emberekkel való kapcsolatba. El lehetne mondani a főnöknek, hogy mit csinált, mit vitt el, hogyan viszonyul dolgokhoz, mit mond róla. És mégis azt látjuk, hogy nem az a célunk, hogy az embertársainkat ilyen lejáratással, rágalmazással, vagy esetleg az igazság föltárásával akarjuk rendszabályozni. Én azt terveztem, hogy majd jogász leszek, mert azt gondoltam, hogy a mai joggal az a baj, hogy a bűnt bünteti, és olyan jó lenne, hogyha az emberekre viszont nem a bűnt büntetné, hanem a jót parancsolná. Ezt csináld. Hát ezt már korábban föltalálta egyébként az ige. Tudjuk azt, hogy az új szövetség ennyiben hozott mást, hogy nem azt mondta, hogy mit ne tegyél, hanem azt mondta, hogy mit tegyél. Az Ószövetségben folyamatosan le volt szabályozva, hogy mit nem szabad tenni, mit nem szabad tenni, mit hogy nem szabad tenni. Az új szövetség viszont tele van azzal, hogy mit tegyél. Mit tegyél? Hogyan viszonyulj? Mi legyen a gondolkodásmódod? Ellenségeink, testvéreim, az a legnagyobb és legcsodálatosabb hír, ellenségeink nem árthatnak nekünk, hogyha mi nem ártunk saját magunknak. Nem árthatnak nekünk az ellenségeink. Azt mondja tovább az ige, boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akik szomjúhoznak és éheznek az Isten akaratának, a megcselekvésére. Isten akaratát akarom megcselekedni, ellenben aki önmagával van megelégedve, az Ószövetség úgy mondja, hogy elhitték magukat. Olyan szép kifejezés ez. Elhitték magukat. Azt gondolták, hogy ő belőlük indul ki az élet, ők azok, akik már a teljes tudás és a teljes ismeret és a teljes igazság birtokában vannak, elhitték magukat. Kis proféták használják ezt a kifejezést, a Károli fordítású Biblia szerint. Elhitték magukat. Olyan sokszor talán mi is elhisszük magukat, úgy néha fölteszem a kérdést, hogy mikor voltam életemben a legbölcsebb? Némelyek azt válaszoltak erre a kérdésre, hogy amikor az urat választottam, meg amikor a feleségemet választottam. Akkor voltam a legbölcsebb. Hál' Istennek nekem is helyén volt az eszem, amikor ez történt. De mikor vagyok a legbölcsebb? Én szoktam jelezni, meg Lacit is tudom ajánlani ebből a szempontból, hogy hát a bölcsesség azért az a hajszínen elkezd látszódni, és hát sokszor megkérdezik, hogy hú, de őszülsz, és próbálom menteni a mentezőt, hogy igen, hát valahol a bölcsességnek is meg kell nyilvánulnia, vagy mutatkoznia, de föltenném a kérdést, hogy mikor gondoltuk magunkat a legbölcsebbnek, testvéreim? Én úgy gondolom, hogy nincs olyan a teremben, aki ne azt mondaná, hogy ma. Ma vagyok a legbölcsebb. Ma jutottam el az Istenben való ismeretemnek a legnagyobb határára. Ma, hogyha döntést kell hoznom, már nekem 39 éven van, hogy visszatekintsek, és lássam azt, hogy milyen döntéseimnek mi lett a következménye. Ma vagyok a legbölcsebb, nem? Ma vagyok a legbölcsebb, mert most vagyok legelőrébb talán a hit útján, most vagyok legelőrébb talán a munkahelyemen, most vagyok legelőrébb, ki tudja, hogy milyen más területeken. Nem 20 évesen, néha visszagondolok, hogy 20 évesen miket gondoltam én a világról, miket gondoltam én a dolgokról, és ha sajnálom szegény gyermekeimet, amikor tinédzserek lesznek, hogy akarják majd ők is a világot megváltani, ahogy én meg akartam, de már tudjuk, hogy a világnak van megváltója. Ha én akarom megváltani, akkor romba döntöm, akkor rosszat fogok vele tenni. Mikor vagyok a legbölcsebb? Hát azt gondolhatjuk, hogy ma, és miért nehéz kiállni, igét hirdetni? Hát annyi bölcs ember kéne meggyőzni, hogy az Úr viszont lehet, hogy egy-két dolgot másként gondol. Nehogy már engem akarjon valaki megváltoztatni, én ma vagyok a legbölcsebb. Hát nem lehet engem megváltoztatni, nem érdemes, mert már egyszerűen olyan csúcsokat döngetek, hogy ezt azt már az ember szédül szinte. Nem, az Úr azt mondja, hogy igen, hogyha úgy gondolod, hogy ma vagy a legbölcsebb, akkor kérd az Úr alázatát, hogy olyasmi történjen az életedben, hogy még inkább az Isten képére formálódj. Még inkább megértsd azt, hogy van változás. Kell, hogy legyen még változás a te életedben. Szomjú hozzák az igazságot. Még inkább az Isten akarata szerint élni. Még inkább vágyni, hogy Uram, annyira szeretném, hogyha a te akaratod, egyszer csak oda eljutnék, hogy ami a te akaratod, csupán az legyen az én akaratom is. Csupán, ne legyen más, ami miatt esetleg napokat, vagy hónapokat, vagy talán éveket elvesztegetek, mert imádkozok érte, és azt gondolom, hogy ez a te akaratod, és azt gondolom, hogy te ebben akarsz engem előre vinni, és te pedig nem akarsz. És olyan állapotba kerülök, mint Illés, olyan állapotba kerülök, mint Jób, olyan állapotba kerülök, mint Péter, amikor megtagadta az Urat, hogy elmegyek halászni, elmegyek elbújdokolni. Elmegyek talán a kórházba, ha lenne szegény Jobbnak kórháza, elment volna oda. Eltűnni az emberek szeme elől. Nem akarok az emberekkel közösségben lenni, és testvéreim, egy nagyon jó jelzője annak, hogyha valami nincs rendben az életemben, hogy nem akarok emberek között lenni. Nem akarok a testvéremmel olyan mértékben találkozni, ahogy korábban talán vágytam találkozni. Nem akarok a szomszédomnak, a munkatársamnak abból az igazságból bármit is megvallani, amire már elvezetett az Úr, ami már az én meggyőződésem, de most egy kicsit félreteszem egy néhány napra vagy hónapra, amíg ki nem evickélek ebből a nehézségből, önerőből. És testvéreim, azt mondja az Úr, hogyha nagyon bölcsnek gondolod magad, akkor alázd meg magad előttem. És én még inkább bölcsé teszlek. És az a valódi bölcsesség lesz, az, amivel az embertársaidat tudod szolgálni. Szomjaznak az igazságra. Aztán Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Nincsenek megbecsülve, hogy az igazságot cselekszik, de mégis az irgalmasságot cselekszik, de mégis inkább, ha lehet így mondani, futni hagyják. Futni hagyják. Testvéreim, nagyon sokszor a mi szívünk nem akar futni hagyni embereket. Miért? Megint jövünk a renddel. Mi az Isten jó rendje? Hogy visszaálljon az Isten jó rendje ezen a földön. Miért kell megbüntetni a gyilkosságot, a lopást, a csalást? Miért kell megbüntetni, hogy visszaálljon a jó rend, hogy az embereknek a biztonság érzete meglegyen? Testvéreim, azért kell. Nem azért kell. Olyan jó lenne, hogyha azokat az embereket, akiket úgymond futni hagyunk, azok az emberek nem csupán azt tapasztalnák meg, hogy hát nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy likvidáljuk őket, hogy félretegyük őket, hanem azt tapasztalnák meg, hogy irgalom van a szívünkbe. Valami szeretetet megérezzenek. Valami olyasmit érezzenek meg, amit a világ soha nem éreztet meg. Mert az könyörtelenül lecsap. És testvéreim, azt figyeltem meg, általában azokat az embereket akarom megbüntetni, hogyha ilyen büntetési szándék jön elő a kis agyamban, akik hasonló nehézségekkel küzdködnek, mint én. Mert olyan erősen mutatják, hogy amit csinálnak, az rossz. De én is ugyanazt csinálom, és tudom, hogy rossz. Tudom, hogy amit csinál, rossz. És milyen könnyen megítélem a másikban. És erre mondja az ige, hogy hát ugye szálka meg a gerenda. Egy picikét már észreveszed a másikban, de a gerendát, a tiédet, ó, hát dehogy veszed észre, az még belefér. Nálad belefér, ő nála már nem fér bele. Irgalmasnak lenni. Futni hagyni. Nem azt jelenti, úgy csinálni, mintha meg se történt volna, hanem úgy viszonyulni hozzá, hogy Jézus Krisztus erre is mondta, hogy bocsáss meg neki, mert nem tudta, hogy mit tett. Aztán boldogok a tiszta szívűek. Gyermekkoromban mindig ez volt a legszebb igeversem. Aztán a szüleim tudták, hogy igazmondásból jó vagyok, hát aztán persze megtanultam nem túl jó lenni is, de három testvér közül mindig, ha valami történt, akkor engem kérdeztek, és hát én ott leforrázva, kis középső, hát szerettem volna a testvéreimnek is valamennyire imponálni, meg a szüleimnek is, úgyhogy kénytelen voltam igazat mondani, mert így lehetett leginkább, vagy így lehetett leginkább ebben előre jutni. Ne azért mondjunk igazat, hogy a másikat bemocskoljuk, hanem azért, mert a tiszta szív az Isten előtt kedves, akik nem látogatják önként a bűnnek a meleg ágyát, hogy az ő szüntelen imádkozásuk ne önakaratuk miatt szenvedjen csorbát. Akik vágynak tiszta szívűek lenni, énekeltünk itt is egy éneket, tiszta szívet teremts bennem. Olyan jó az, amikor az embernek tiszta a szíve. Amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy ezt vagy azt hogyan takargassam, hanem amikor tiszta a szívem. Amikor oda tudok állni bárki elé, és meg tudok nyílni, és az emberek csodálkoznak azon, hogy ez elénk tárja az életét. Nem fél, hogy kihasználjuk. Nem fél, hogy fölhasználjuk, vagy esetleg valamilyen rossz hírét keltjük. Nem. Kitárni a mi szívünket, testvéreim. Tiszta szívűnek lenni. Nagyon hiányzik a világból ez a tiszta szívűség. Ma az ember a látszatra megy. A látszatot keresi. És láthatjuk nagyon sokszor, hogy tele van a világ megtévesztéssel. Olyan szépnek, olyan jónak látszik, de mégse az. Amikor lekaparjuk a mázát, akkor kiderül, hogy mennyire tele van gonoszsággal és olyannal, ami nem tisztítja a mi szívünket, hanem mocskolja tovább. Aztán mondja az ige, hogy a békesség teremtők, békességre igyekezők. A világ szerint bolond az olyan ember, aki a két vitatkozó ember közé beáll. Bolond, mert mind a kettőt fogja gyepálni, őt fogja, ő neki a dolgait fogja elővenni talán, vagy ő rajta próbálja a dühét levezetni. De azt látjuk, hogy az ilyen emberek sokszor valóban mellőzöttek, holott igen nagy szolgálatot tesznek. Nagy szolgálatot cselekszenek mások boldogsága érdekében, mások szeme fölnyílása érdekében. Kik a világ magasztalt hősei ennek ellenére. Menjünk végig Szombathelyen, vagy Sopronban, vagy Budapesten, és nézzük meg, hogy kik vannak ünnepelve, kinek a képei vannak különböző buszmegállóban, vagy különböző hirdetési plakátokon. Kiket ünnepel a világ? Legtöbbször alig ha koronáztatnak meg Krisztus által. Az Úr azokat akarja megkoronázni, és azoknak akarja a pálma ágat lengetni, akik Krisztustól kapott ékszereikben, a lelkükben képviselik őt ezen a világon. És testvéreim, azt mondja az ige, hogy háborúságot szenvednek az igazságért. Készek fölvállalni az igazságért a háborgatást, a harcot, de nem olyan harci eszközökkel, lovakkal, kocsikkal, karddal és puskával, hanem az Isten lelkével. Az Isten lelkével, amely nem elsősorban a testet változtatja meg, hanem a lelket. Alapelvek, amelyeket a világ is val sokszor, szemet szemért, vagy hogy kővel megdobnak, sziklával dob vissza. Az Úr azt akarja, hogy ne ilyen alapelvek alapján éljük az életünket. A világ vallása az, hogy tedd ezt, és boldogan élsz. Krisztus vallása az, hogy higgy és élsz. Tégy meg valamit. Tegyél valamit, és akkor majd boldog leszel. Az Úr azt mondja, hogy higgy ő benne. Kövesd őt Krisztusban. Ami érvényes a világra, sokszor érvényes a szívre is, az ítéletben való változás. Megváltozik a mi ítélőképességünk a reményben, más lesz a mi reménységünk. Nem az lesz a mi reménységünk, hogy Magyarországnak a GDP-je legyen a legtöbb. Nem tudom, hogy volt-e már valaki, akinek ez volt a reménye. Nekem két gondolat erejéig átfutott az agyamon. Aztán mondták, hogy Kínának egy tartományának, vagy Shanghainak magának több a GDP-je, mint Magyarországnak. Utána visszavettem, hogy még ne ebbe az irányba menjünk el. Valami más fontosabb is lehet a mi életünkben. A reményben. Milyen sok ember azt mondja, hogy nincs értelme az életének. Reménytelen. Munkahelyen, amikor találkoztunk a munkatársaimmal, és fogadtak, sokszor ilyen ironikusan kérdezték, hogy na és hogy vagy? Mondom, köszönöm, jól. Jó, ha majd elmúlik. Hát mondom, ez nem elmúlik, ez már fokozódni fog. Én az Úr gyermeke vagyok, ez már fokozódni fog. Én nem jól leszek, jobban leszek, meg még jobban leszek, meg utána is jobban leszek, és bármilyen háborgatás is ér, még inkább jobban leszek. Nem elmúlnak ezek a dolgok. Örömben, testvéreim, olyan világot élünk ma, ahol kiveszett az öröm. Nézzük meg az embereknek a száját, nézzük meg az arcát. Egyszerűen leri róluk, hogy egyszerűen síralmas az életük. Nem tudnak örülni ma már semminek az emberek, és azt látjuk, hogy azért, mert olyan örömöket hajszolnak, amelyek nem maradandóak. Az Úr szeretné azt, hogyha a hívő emberek az örömükről lennének ismertek. Pál és Szílász mit csinált, amikor bebörtönözték őket? 16. fejezetben olvashatunk róla. Dicsérték az Urat. Mikor dicsérték az Urat? Éjfélkor dicsérték az Urat. Nem tudom, tegnap éjfélkor ki mit csinált, és hogy dicsérte az Urat. Esetleg kalodával. Lehet éjfélkor is dicsérni az Urat. Nem, és hála az Úrnak, legtöbbször még kaloda se járul hozzá. Lehet dicsérni az Urat. És testvéreim, mikor? Akkor, amikor mindenki más azt gondolja, hogy Pál és Szilász fogoly. Ők nem foglyok, ők szabadok. Azok a foglyok, akik őt foglyoknak szeretnék látni. Jézus a kereszten egy fogoly, egy oda kötözött valaki, egy oda szegezett valaki. És ki a szabad egyedül ott az egész kereszt históriánál? Jézus. Senki más nem szabad. Senki másnak a szíve nincs tele örömmel, hálaadással, mi akkor is, ha tele van keserűséggel, és fölkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Olykor talán mi is fölkiálthatunk, csak a mi fölkiáltásunk nem jogos. Az Úré jogos volt, mert őt valóban elhagyta, de mi bennünket soha nem hagy el. A mi felelősségünk, hogy úgy éljük meg Jézus Krisztust, ahogy ő kéri. A menny igazságai jelen legyenek bennünk. Virág vasárnap üzenete ez. Lehet, hogy néha dicsőíteni fogják, lehet, hogy néha ellene támadnak. Az Úr ígérte, hogy készüljünk föl az ellenetámadásra. Az ellenetámadás legtöbb esetben egy olyan próbatétel, ami által az emberek szeretnék a mi hitelességünket megnézni. Adja az Úr, hogy olyan hiteles hívői lehessünk az ő népének, amelyek valóban kiállják ezeket a próbákat, és azt eredményezze, hogy emberek az ő igazságaikban, akik nem Jézust követik, elbukjanak, megbukjanak, nem azért, mert a mi törvényünket az arcukhoz nyomjuk, hanem azért, mert a mi életünket eléjük, éljük, ahogy Krisztus, ahogy Pál és Szilász is tette. Amen.